nyugati levelünk következik. Mai nyugati levelünk írója, londoni levelező, a Lengyel Írószövetség holnap kezdődő kongresszusával kapcsolatban a lengyel írók és művészek harcaival és ennek eredményeivel foglalkozik. Londoni levelezőnk nyugati levelét hallgatják.
Kedves hallgatóm, holnap október 20-án tartják a lengyel írók a maguk írószövetségének kongresszusát Varsóban. Ezzel kapcsolatban egy lengyel regény meséje jut az eszembe. Stefan Ignáci Vitkiewicz anna munkájára célzott, amely 1932-ben jelent meg lengyelül. Zenészek, festők, arisztokraták, tábornokok a hősei, hitét vesztett elitje ez egy dekadens társadalom. Az országot keletről új mongol kínai nagyhatalom fenyegeti. A nagyhatalom hadseregének morálja a regényben kifogástalan, és ez egy Nürki Bund néven ismert életfilozófiának köszönhető. Ezt a világszemléletet olyan formán is magáévá teheti az ember, hogy egy pillát vesz be. Ettől a regény világában egyszerűen boldog és egyszerű lesz, és azon túl kibbantaknak tartja a többieket, akik a Nürtübinggel nem élnek. Amikor a keleti erők a nyugati hadsereget megadásra bírják a könyvben, a győztesek nyomban Nürtübing kezelés alá veszik a legyőzötteket. Következésképp a korábban kiegyensúlyozatlan intellektuellek Bartóki diszonanciák helyett indulókat, ódákat komponálnak, absztrakt szorongások helyett buzdító életképeket festenek, s a múlt és a jelen úgy él bennük együtt, mint skizoid lelkekben az ellentéte. A kielégületlenség írója, amikor a vörös hadsereg a keleti lengyel határt 1939 őszén átlépte, öngyilkos lett. Azt hiszem, elsiette a dolgot. Igaz, hogy a szovjet csapatok hoztak magukkal egy életfilozófiát, és ezzel mindenkit igyekeztek beoltani. Igaz, hogy volt néhány év, amikor a költő csak ódát, a festő csak plakátot, a muzsikus csak indulót alkothatott. Ám a közelmúltban megint az derült ki, hogy ez a multibing nem az. Az, amit maguk a kommunisták régebben szocialista realizmusnak hívtak, újabban sematizmusként ítélnek el, a művész nem tudta átalakítani Lengyelországban, ahogy nem hatott Magyarországon sem. Az elmélet kábítószerének a többség ellenállt, s a gyöngébbeknek és a gyávábbaknak, ha túl sokat vettek be belőle, végül is csak a csömörre nőtt meg, s a varázster hevesen kívánkozott kívánkozott napjainkban. Miért nem hatott a multibing, a diamat, a dialektikus materializmus a művészekre? Miért lázadtak fel az ellen, aminek szokássá kellett volna válnia, hogy úgy éljenek vele, mint kokainnal a kokainisnak? Erre a kérdése persze van egy egyszerű válasz. Engedjék meg azonban azt, hogy ettől most eltekintsek. Mélyebbre látunk és messzebbre jutunk, ha ezt a kérdést genezisével együtt veszük terülre. A valóság ott ért el a Vitkiewicz regényben ábrázolt helyzettől, ahol a regény elkezdődött. Az a dekadens, kielégületlen és mindent orvosló hitre vágyakozó művésztársadalom, amelyet Vitkiewicz ábrázolt, kis országokban nem volt meg. Létének még a feltételei is hiányoztak. Kisebb népek irodalma ritkán tertelen, csak elvétve kísérletező, Camus új regényét például magyar író alig írhatta volna meg. Ilyen problémától nincs érkezése. Ingatag függetlenségű országok irodalma szükségképpen nemzeti, még olyankor is, amikor a nacionalisták nemzetietlennek mondják. Az a hiába valóság komplexum, az az elszegődési vágy, amely a 30-as években annyi angol és francia művészt jellemzett, magyar vagy lengyel íróidó hiányzott. Senki se törtetett a művészek közül Spanyolországba, a közös ügy közelebbről kínálkozott. Hogy a néppel és a népért hasznos lehessen az ember, ahhoz nem kellett Katalóniába menni. Következésképp mindent megoldó életfilozófiákra, multibingre vagy diamatra kevesen vágyakoztak, kínálatukat nem várta hiány. A tudományos gondolkodás, a leninista-stalinista szemlélet, a hogy kell az életet helyesen látni, nem az író, hanem a marxista kritikusok, a politikus filozof terep kenyere volt, és az egész életfilozófiát, amelyben a kritikus az író politikai rendőre lett, az olvadás első hulláma elsöpörte. Most, amikor a lengyel írók a maguk közgyűlésére összegyűlnek, érdemes visszapillantanunk arra az útra, amelyet az elmúlt 3 év alatt ők jártak be. Egy angol, aki ezen a nyáron volt Lengyelországban, úti jegyzeteiben így foglalta össze a lengyel szellemi élettel kapcsolatos tapasztalatait. És itt tisztelegjünk a lengyel értelmiségiek előtt, beleértve a régi párttagokat és beleértve a katolikus nacionalistákat, a krakói kávéházak bohémjai és a pontos fiatal statisztikusokat. Mivel a Hruscsov beszéd után ők, az értelmiségiek vették kezükbe a kezdeményezést, ők látták meg, hogy soha vissza nem térő alkalom kínálkozik számukra, és nagyszerű bátorsággal hajtották a rendszert a szabad elvűség felé. Az örök értékeket itten azok védték meg itt, akiknek hivatása az, hogy ezeket védjék, jóvátétel gyanánt az írás tudók árulásáért. A legnagyobb érdem a költőké. Mint közgazdász mindig idegesített Shelley meghatározása, aki szerint a költő a világ ellenismert törvényhozója, hogy nem számunkra közgazdászok számára követelte Keynes ezt a rangot. Ám Vazsik, Szlonimszki és Vorosilszki Lengyelországában a költő csak ugyan a felszabadító. A költők voltak azok, akik legelsőknek és legmesszehangzóbban szólaltak meg, Vazsik még a Hruscsov beszéd előtt. Az angol közgazdás író cikkében Lengyelországot az át nem alakult lelkek országának nevezik, utalva arra, hogy az utolsó pár év bebizonyította a lenini-sztalini szemlélet, a szocialista realizmus, a józan értelme, a művészi kísérletező kedvet és a művészi bátorságot senkiből se ölte ki. A múzsa, mely Lengyelországban, akár Magyarországon nem csak a szerelemé, hanem a szabadság szeretetéjé is, nem halt meg attól, hogy elaltatták, és a multibing tartósan nem hatott. Ha a Lengyel Írószövetség kongresszusának előestéjén visszatekintünk arra, hogy milyen szinte reformkori bátorsággal fejezték ki saját nézeteiket a lengyel írók ebben az esztendőben, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ők talán a maguk írói szabadságharcában a mieinknél előbbre járnak. Ez persze részben szükségszerűen van így. A lengyel összetartóbb nép, mint a magyar, és a lengyelek szövetséges gyanánt többet szenvedtek az orosztól, mint mi ellenfél gyanánt. Ugyanekkor a lengyel kommunista párt sohasem jutott el a sztalinizáltságnak addig a fokozatáig, ameddig Rákosi a maga elvtársait juttatta el. Mindez talán érthetővé teszi, bár önmagában nem magyarázza meg, hogy miért tudtak a lengyel írók olyan hallatlan bátorsággal szólni, ahogy tették. A lengyel irodalmi újság április 8. számában Vladislav Machajek, egy veterán kommunista, így fejezte ki a Hruscsov beszédnek reáltett hatását. Egy brutális Sztalint látunk itt. Egy olyan Sztalint, akit beteges gyanakvások hajtanak. Egy olyan Sztalint, aki elmulasztja azt, hogy a Szovjetuniót a háborúba előkészítse, csak itt élete vége felé kizárólag megalomániájának paroxizmusa határoz meg. A Kultúra és Művészetek 19. kongresszusán Jan Kott író jelentésében ezeket mondta. Mi a valóságot nem megismerni akartuk, hanem megmagyarázni. Megmagyarázni és igazolni minden áron, még az igazság árán is. Ilyen formán fokozódó mértékben és saját szemünk előtt alakult át a jelenkor történelme mitológiává. Ha a tények kényelmetlenek voltak, egyszerűen kijelentettük, hogy a tények nem léteznek. Akárha Orwell vagy Köstler hallandó, aki egyik tanulmányában a szovjet mítoszt és a szovjet valóságot állította szembe. Minden politikai per boszorkányüldözés lett, jelentette ki ugyanez a Jankot, ezt téve hozzá. Erkölcsi támogatást adtunk az igazságtalanságnak, erkölcsi támogatást adtunk a bűnnek. Egy fiatal lengyel kommunista író, Witold Wirtsa, ezt mondotta. A hazugságok mindennapi kenyerén éltünk, és ezt tette hozzá, annyira el voltunk szigetelve abban az időszakban, amely most véget ért, hogy semmit se tudtunk azokról a bűnökről és gaztettekről, amelyek körülöttünk folytak, és csak azt tehetjük, amit a németek tettek a szövetséges haderők megérkezése után, mondván nem tudtuk, hogy Auschwitz létezik, mindaddig, amíg önök meg nem mondták nekünk. Ugyanez a Wirtsa elment addig, hogy mindezért az objektivitás lenini doktrináját hibáztatja, és a lengyel értelmiségiek nem álltak meg az önkritikánál, és nem maradtak az irodalom korlátain belül. Drozdovszky, a közgazdász, a termelés sivár állapotát bírálva a korábbi lengyel nagyiparosokról ilyen formán szólt. A gejereknek nem voltak olyan igazgatói, akik a termelési verseny előmozdítására specializálták volna magukat. És mégis, minden idősebb lengyel munkás azt mondja, hogy még mindig sokat tanulhatnánk tőlük. Vagyis, a kommunista közgazdász azt írja, hogy a régi kapitalista termelés üzemvezetése pusztán hatásfok szempontjából is jobb volt annál a bürokráciánál, amely a helyét átvette. Antonin Slaminski, a költő, kongresszusi felszólalását ezekkel a szavakkal kezdte. Középkori sötétségből merülünk elő, és mondandóját eképpen folytatja. Zsdanov volt az, aki a szocialista realizmus tanárt összeeszkábálta, és aztán ezt a precíz szerszámot, amely arra szolgál, hogy a művészetet teljességgel megsemmisítse, olyan bürokratákra bízta, akik romboló hatalmukat 20 éven át azzal az áhítattal és rajongással gyakorolták, amelyet a rettegés csak erősített. Pronaszko, a festő, így határozta meg, hogy a szocialista, realista művészet a festő számára mit jelent. Egy traktor, egy téglarakás, valamint gyár, és ezen felül még több gyár. Arthur Sandauer, a költő, kikelt az ellen, hogy a vitatkozás szabadságának határai legyenek, és így tiltakozott. Ha beletörődünk a heroikus opportunizmus szemléletébe, amely szerint a gépet egyedül azoknak van joga megjavítani, akik elrontották, messzire nem jutunk. A régi keretek szétbomlása és a régi elvek teljes megtagadása Lengyelországban korán sem maradt az irodalom és a művészet körein belül. Az írók mozgalmának a Lengyel Kommunista Párt hivatalos lapja sokkal rövidebb ideig állt ellen, mint Magyarországon a szabad nép, s a szabad szólás és igazmondás már ez év tavaszán helyet kapott az irodalmi lapok hasárgyai után a napi lapokban is. Mindez azt ígéri, hogy a lengyel írók holnapi kongresszusa a magyar írók szeptemberi közgyűlésénél nem lesz szegényebb eredményekben, s azt jelzi, hogy a lengyelek előre haladtak azon az úton, amely irodalmi forradalomból, forradalmi irodalomból vezetett.
Nyugati levelünk hangzott el. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.